Börtönben voltam, és meglátogattatok. Beszélgetések a börtönkurzióról. A műsor célja, hogy ráébressze minket, hogy Isten nem teremt selejtet. Hogy a fogvatartottak nem azonosak a bűneikkel. Hogy sok honfitársuknak csak a rossz és a még rosszabb között van lehetősége választani. Hogy a bűn a szeretet hiánybetegsége. Beszámolunk a csodákról, amik nap mint nap megtörténnek a rácsok mögött. A börtönökben működő Szentlélek munkáját mutatjuk be. A misszióban résztvevő papok, önkéntesek, megtért fogvatartottak és a büntetés végrehajtás dolgozói szakemberei szemszögéből megvilágítva. Köszöntöm a kedves hallgatóinkat 2021. februárjában. Mivel a januári adásunk ismétlés volt, ezért nem tudtam boldog új esztendőt kívánni a hallgatóinak. Ezúttal kérem, fogadják a mostani jó kívánságimat, tehát boldog új évet mindenkinek. Hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nagy változás nem történt a börtönkurziós munkánk során, továbbra sem mehetünk be a börtönökbe. Ezért folytatom az Arcképcsarnok című sorozatunkat, amelyben bemutatjuk munkatársainkat, mindazokat, akik ebben a szolgálatban dolgoznak, mind a börtönökön kívül és a börtönökön belül is.
Beszélgető társam dr. Eperesi Tamás, börtönkurziós munkatárs.
De bár elsorolni, amit az utóbbi pár évben azokat a területeket, ahol dolgozott, amit csinált. Először is jogász, supervisor, coach, speciális működési területét tekintve hálózatépítő és közösségfejlesztő. Dolgozott a Földművelésügyi Minisztériumban, mint osztályvezető, volt a Vidékfejlesztési Miniszter biztosa, Nemzeti Agrárszaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézetnek volt a vidékfejlesztési igazgatója. A Herman Otto Intézet volt főigazgató helyettese, és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat volt főtitkára. Ez elmondani is elképesztő, de erről mindről nem nagyon tudunk beszélni, kiragadunk egy példát, csak annyit mondok neked, Tamás, hogy cinka, panna, ösztöndi. Erről azért egy pár mondatot.
Valamikor a 90-es évek végén a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány, ez volt a Macika, ennek lettem egy tárca képviselője a kuratóriumba, és aztán a miniszterelnök felkért, hogy vezessem az alapítványt, és ez nekem elég nagy megtiszteltetés volt, és nagy meglepetés is, hogy 28 évesen az ország legnagyobb cigány alapítványát nem cigány származásúként vezethettem, és akkor mezőgazdasági programok, jogvédelem, mindenféle gazdaságfejlesztés, civil szervezetek támogatása, ezek szerepeltek, és kitaláltam egy ösztöndíj programot, amit a nagyon-nagyon jól tanuló 4,5 fölöttől egészen a kitűnőig a 6-os, 7-es, 8-os cigány származású tanulók kaphattak. Volt 4,5 alatt 3-5 és 4-5 között tanulástámogató is, de cinkapanna ösztöndíjasok azok 4-5 fölött voltak, és hát nagyon-nagyon sok, több ezer volt évente, ez egy nagyon nagy ösztöndíj program volt, és nagyon sokan tudtak 8-os korukig ebből a támogatásból, meg aztán később középiskolából is nagyon szép összegeket kaptak, 25-30 ezer forintokat havonta, és ez nagyon nagy pénz volt, ha jól emlékszem. És akkor olyan érdekes, hogy Cinkapanna egy ilyen népmesei hős volt. Ugye a Rákóczi szabadságharc után segítette a tulajdonképpen a kurucok bújtatását, az első autodidakta, tehát saját maga tanult cigány prímás nő volt. És hogy az alakja egy kicsit olyan népmesei, és olyan szép volt, hogy jól neveztük el az ösztöndíjat, és nagyon érdekes, hogy ha mentem valahova, és valahogy kiderült a fiatal cigány értelmiségiek között, vagy akik érettségiztek, vagy még tovább is mentek egyetemistákként, és fölmerült a cinkapanna, és vagy kiderült, hogy én voltam, ugye ezzel alá kellett írni határozatokat. Úristen, én öntől kaptam, azt mondja, ösztöndíjat. És ez olyan jó érzés volt, nem különleges. Jó érzés volt, úgyhogy így a cinkapanna az nekem egy ilyen nagyon szép emlék.
Olvasok tőled egy idézetet. A mindennapokban például sok feszültség állhat elő a mélyszegénységben élők és az idősebb emberek között. Nyilván nagyon komoly missziói elhívás kell annak megéléséhez, hogy olyanokhoz kell odafordulni, akik a hétköznapokban bosszúságot okoznak. Krisztus azonban mindannyiunkat szeret és mindannyiunkért meghalt. Ahhoz, hogy ezekben az emberekben meglássuk Krisztus arcát, saját magunkon is túl kell lépnünk. Ez újfajta testvériséget eredményezhet. Hát úgy látom, nem véletlen vagy te a börtönmissziósnak. Kurziónak is a munkatársam. Honnan az elhivatottságod, a kirekesztettek azok az emberek iránt, akik az élet perifériáján élnek? Úgy látom, sok ilyen elfoglaltságod van, nem csak a börtönkurzió.
Igen, nagyon, nagyon régóta és egy nagyon mély szoros kapcsolatom van a romákkal, vagy a cigány származású emberekkel. Hogy én a rendszerváltáskor Bibó István szakkollégista voltam, ugye ez egy jogi szakkollégium volt, ahol a Fidesz is többek között alakult. Tehát ott pezsgett az a kulturális élet, a közélet és minden a rendszerváltáskor, és volt lehetőségünk a parlamentben dolgozni egyetemi hallgatóként. És én egy roma származás országgyűlési képviselőhöz kerültem, Hága Antóniához. És vele együtt, hát az akkori magyar roma értelmiség színe javát, és nagyon-nagyon kitűnő embereket ismerhettem meg. Csoli Daróci József, Daróci Ági, Péli Tamás, Fátyol Tivadar, Fátyol Misi, Lakatos Menyhér, Kovács Jóska, Szent Andrási, hát hogy csak a legnagyobbat mondjam, Ugye tényleg elképesztő emberek. Ugye Péli Tamással egy nagyon-nagyon, talán az első és legismertebb Amsterdamban végzett a Királyi Akadémián festő, és hogy hát akkor fiatalként, 20 évesen, 21 évesen, velük ott a 90-es évek elején olyan sok mindenre láttam rá, és annyi sok szeretetet kaptam, és annyi különleges emberséget, hogy én azt mondhatom, hogy szinte velük nőttem fel. És valahogy én nekem ott ez a szociális érzékenység, ez a segítés, az, hogy egyébként roma testvéreknek, ha van lehetőség, akkor próbáljunk valahonnan, valahogy valamit tenni. Ez talán innen ered. És aztán utána ez engem úgy végig is kísért. Nagyon sokat önkénteskedtem, szociális munkát végeztem. Egy kicsit mindig úgy van, hogy valahogy az elesett pártjára állok. Egy picit mindig egyébként annak a pártjára, aki kisebbségben van. Hogy nem tudom, tehát ez egy ilyen belső késztetés, hogy nagyon-nagyon rosszul viselem, hogyha a védtelent bántják, hogyha az ő szempontjait nem veszik figyelembe. Valahogy innen van ez az erős szociális érzékenységem, ha ezt így lehet egyáltalán mondani, egy testvéri keresztényi szeretet, segítő szándék, és hát borzalmasan nehezen viselem az igazságtalanságot. Tehát, hogy az valahogy, nem tudom, meg is visel nagyon, meg harcolok is ellene. Tehát valahogy így, azt hiszem, hogy én így sodródtam tulajdonképpen a problémás vagy nehéz emberekhez mindig, és egyébként annyi sok szeretetet és különlegességet, érdekességet és nagyon jó élményeket szereztem, hogy én nagyon hálás vagyok ezért.
Akkor most érjünk át az egyik munkatársadal kapcsolatban, akivel később Sopron Kövidán találkoztam. Ha gondolod, ezt elmesélhetnénk itt is, mert szerintem nagyon idevaló.
Ez egy nagyon nehéz és mélyen megérintő történet. Valóban egy hozzám közel álló barátomról, aki barátom is volt, és nagyon sok évvel ezelőtt, 15 évvel ezelőtt kollégám is. Együtt indultunk a jogi pályára, együtt indultunk, a teológián voltunk hallgatók Pázmányon. Tehát nagyon érdekes és nagyon fontos baráti kapcsolat volt, és a kurzióban mi találkoztunk, és nagyon speciális módon. Mert amikor én a kurzióban végeztem, akkor már vagy 6 vagy 7 éve, akkor igazából utána azért nagyon megérintett ez a mozgalom. És nagyon-nagyon megerősítette a hitemet, és egy nagyon komoly testvéri közösséget találtam. És akkoriban indultak egy 5-6 éve a börtönkurziók, és hívtak, hogy én, aki ügyvédként is dolgoztam, büntetőztem, kérdezték, félek a börtönt? Jaj, de hogy félek, hát hihetetlen mennyiséget voltam bent, vagy kivizsgálásom, vagy kihallgatásom, vagy látogatóba. Tehát nekem nem volt egy ilyen rossz érzésem, hogy nem akarnék a börtönkurzióban szolgálni. És hát én nagyon nem akartam. Akkor ment a kapacitálás, és akkor valaki azt mondta, hogy hát gondoljon végig. Mondtam, jó, ha mondjuk Sopron Kőhidán szolgálna valaki, akkor oda elmennék. Ja, hát oda nem szerveznek. És akkor ebbe is maradtunk, és egy pár év múlva Szabó Tamás, ugye itt a Mária Rádióban nem kell mondanom ki Szabó Tamás, de hívott, és azt mondta, hogy szeretné, hogyha mennék börtönkurzióba. Elmondom, nem megyek. Azt mondja, hogy most szervez Sopron Kőhidára. Hát igazából tényleg majd lefordultam a székről, mondom, ez milyen hihetetlen. És tehát végül is bekerültem a csapatba, és elmentünk Sopron Kőhidára, és amikor ott akkoriban talán 600-700 ember is ült, ha jól emlékszem, és 20-an voltak, akik a kurzióban részt vettek. És én 15 év után az egykori kollégámmal, egy nagyon kedves barátommal ott találkoztam bent. És azt az érzést, mert hogy ő fogva tartott volt. És azt, amikor ott találkoztunk, és mikor ő rájött, hogy én vagyok, én tudtam, kit kell keresni, ő rám nem számított, akkor csak álltunk, megöleltük egymást, és csak sírtunk. És valahogy én azt tudtam, hogy én oda az evangéliummal a reményt, neki is a változás lehetőségét tudtam bevinni, és nekem pedig úgy éreztem, hogy tényleg az Úr, a gondviselés megadta azt a lehetőséget, hogy beszélhettem vele, akkor, amikor ő egy nagyon nehéz helyzetben volt, és reményt adhattam. És valahogy így indult a börtönkurzióban való szolgálat, és hát ez azóta is nagyon-nagyon sok és meghatározó élmény volt, de hát ez az első élmény, ez azt gondolom, hogy mindennél erősebb volt.
És azóta kiszabadult már a barátod?
Hogy ő kijött, és az ő élete, azt gondolom, hogy szépen rendeződik, de hogy kérdezted, hogy miért van a mély szegénységgel és az elesettekhez való szolgálathoz valami különös kapcsolódásom. Talán azért, mert az egész, úgy gondolom, hogy az egész életemet és mindent meghatározott az, hogy nagyon nehezen tűröm az igazságtalanságot. És hogy ma is olyan sokat tapasztalom azt, és ez régóta így van, hogy mindig ítélkeznek. Mindig ítélkezünk, és beleértve néha talán magamat is, hogy annyira fontos lenne, hogy egy másik ember szemszögéből végignézem, hogy az miért úgy lett, vagy miért azt lépte. És én ügyvédeknek gyakran fölteszik ezt a kérdést, hogy tudtál olyan embert védeni, és akkor be lehet fejezni a mondatot, hogy mit tudom én, aki gyilkos, tehát életellenes, aki rabló, aki nem ilyen-olyan bűncselekmény követett el, és nekem is voltak olyanok, akiket védtem ügyvédként, és hihetetlen, de hogy egy idő után nem az a fontos, amit az illető elkövetett, ez egyáltalán nem fontos, amikor kialakul egy személyes kapcsolat, mert hogy az nagyon fontos, hogy nagyon kicsi az ösvény, ahol ha az ember jobbra vagy balra fordul, akkor bizony le tud térni egy törvényes útról. És az nem véletlen, hogy nagyon sok olyan ember, akinek nehéz sorsa van, olyan családból származik, úgy történik az iskola, úgy történik a családon belüli probléma, ott bizony nagyon nehéz jót lépni. És persze nem lehet csak a külvilágot, én nem szeretném csak a külvilágot hibáztatni, bármiért, sőt nem is hibáztatok senkit, de hogy sokkal több empátiával, figyelemmel kellene. És nekem az egyik ilyen nagy élményem a börtönkurzióban, ha ezt így mondhatom, hogy azok az emberek, akik nagyon sokszor látszólag durva emberek, nem tudom ezt jobban mondani, sok tetoválással, kigyúrva, olyan kemény lelkűnek tűnnek, azok valahogy a börtönkurziós bentlétünk harmadik napjára olyan testvérekké válnak, amilyen emberi kapcsolatot nagyon nehéz utána elfelejteni.
Így van.
Egészen más a tapasztalat.
Azt én is megéltem többször is. Több börtönben is szolgáltál, ugye Tamás?
Igen.
Hogy érzed Igen. magad, amikor bent vagy a fiúk között?
Az elején mindig annyira furcsa. Eleinte mindig azon gondolkodom, hogy mit keresek én itt. Az első az mindig az érzésem, hogy mindig a saját, hogy uram, te jó ég, hát hiteles vagyok-e én, hogy mondhatom-e, hogy szabad-e ide jönni, hogy miért is jöttem ide. Szóval az elején mindig olyan nehéz, és akkor nagyon fontos, hogy a csapat közös imája tényleg az valahogy, nem tudom, az átlendít. És aztán nekem az a tapasztalatom, hogy nem, ezt is tudom másként mondani, de hogy megérkezik a Szentlélek. Ez egy olyan csoda, hogy onnantól kezdve minden más. Nincs két egyforma büntetés-végrehajtási intézet sem. És nagyon más azok a testvérek, akikkel ott találkozunk. Biztos úgy vagyok, hogy engem a gondviselés valahogy olyan helyekre vitt eddig mindig, hogy ez fantasztikus emberi kapcsolatok, amik, és olyan testvériség megélése, és hát Sopronkőidától Sátoraljaújhelyig, vagy tudom, Balassagyarmattól Solt. Szóval valami egészen más típusúak ezek a helyek, és mégis azt kell, hogy mondjam, hogy a törzs, akik benn vannak, az nagyon, nagyon fontos, hogy a testvérekkel meglegyen ez a fajta összetartozás, hogy tudjuk, hogy miért vagyunk ott, és valahogy, nem tudom, megérkezik a közénk az Úr áldása, és ezt tudom mondani. Nem tudom. Olyankor nagyon furcsa érzés. Nem is ez a kérdés, hogy milyen, hogy érzem magam bent, ez is jó kérdés, de igazán a jó kérdés, amikor el kell jönni.
Igen.
De talán egy anekdótát azért azt mondhatok. A legelső szolgálatomnál ott arra kértek, hogy én tegyek tanúbizonyságot. Ott a szolgáló törzs, hogy nevében egy köszönjem meg, és ott volt Székely János püspök, akkor az országos börtönparancsnok, sokan voltak. És hát tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy a börtönparancsnokság akkor nagyon, nagyon komoly támogatással kaptunk figyelmet, és nagyon-nagyon támogató volt maga a BV csapat is, tehát a szolgál, tehát a BV őrök is, a büntetés végrehajtás tagjai. És akkor azt mondtam a parancsnoknak ott, hát ő is nagyon el volt érzékenyülve, és nagyon megérintett a raboknak, a fogvatartottaknak az őszintessége, és az ott elmondott, hát nagyon megindító történetei. És akkor én mondtam, hogy hát parancsnok úr, mert nehéz hazamenni. Nehéz. És akkor erre mindenki felröhögött, és egy pillanat valahogy olyan cinkos összetartozás volt, hogy hát tényleg milyen hülye mondat ez egy börtönben, hogy hát innen nehéz hazamenni. És akkor ott mindenki felröhögött ott a fogvatartott testvérek, hogy hát az biztos, hogy innen nehéz hazamenni. És akkor rögtön tudtuk. De valahogy nem tudom, ez olyan szállóigévé vált, hogy hát tényleg a szolgáló törzs tagjaként nehéz hazamenni.
Tudom, én is sosem gondoltam volna, hogy életem legfelemelőbb pillanatai pont egy börtönökben, vagy a börtönökben fognak megtörténni a fogvatartottak között. Ezt nem lehet elmondani. És tényleg, amikor elmegy az ember, amikor ott hagyja őket, hogy csak hogy lehessen érzékelni, hogy milyen érzések van az emberben, mint amikor ott hagysz valakit, ott hagyod a barátaidat az olvadó jéghegyeken, és te felszállsz helikopterre, és elrepülsz.
Ez így van.
És tudod, hogy ott kell hagynod őket, és megszakad a Igen. szíved. Tehát ilyen nagyon mély
ez
érzések.
Ez így van. Mivel, hogy te érted, én ezért is már a szívünknek egy darabja ott marad, de én azt gondolom, hogy ez a kereszténységben az egyik legszebb, hogy a keresztény lelkületünk egy darabja maradott.
Így van.
És hogy ez egy valóban egy áldás, de hogy ez tényleg nagy, ez nagyon nehéz. Nem is tudom, hogy ez meg lehet, csak átérezni lehet. Te hogy, ugye, hogy így van valahogy?
Pontosan, igen, teljesen. Nekem annyira hiányoznak a fiúk, hogy egy valakivel tudom folyamatosan tartani a kapcsolatot, de velük keresztül üzenünk egymásnak, és tudom, az a fajta meghittség, vagy nem közelség, nem tudom elmondani másként, mint amit itt kint a civil életben nem is nagyon éreztem.
Ez így
sokkal
van.
Erősebb.
Ez így van. Talán tudod, mikor éreztem, mihez hasonló ez? Egy a Gát utcai közösséghez tartozom, ugye én ott lakom a Ferencvárosban, és alfáztunk Berecz Dénesékkel, kétszer egymás után Baróczi Tomiékkal, és egy, hát az is egy ilyen nagyon különleges jó érzés volt. Fábri Kornél akkor került Pestre, és ő volt, aki az Alfa közösségünket vezette, és ott a Ferencvárosban azért a Gát utca az nem csak arról híres, hogy József Attila ott született a Gát utcai templommal szemben, hanem hogy hát azért azon a városrészen azért elég jelentősen sok szegény ember él, sok szegény is. És nagyon vegyes volt a társaság, a jómódúak is, meg a szegények is. És valahogy ott éreztem egyébként még egy hasonlót, nem ugyanolyan erőset. Nyilván zárt közösségben, mint a börtön, összezárva 4 napig, ahol egy idő után azt gondolom, így lelkileg teljesen őszintén és mindenféle hálac nélkül vagyunk egymással ott a fogvatartottak és a bent lévő börtönkúziós testvérek. Az a fajta őszinteség az nyilván, és az a testvériség az valahogy úgy hoz bennünket össze szerintem, hogy hát az életben más, mert ezt mondod, hogy máshol nem nagyon éltél ilyet. Talán azért nem élünk át ilyet, mert egy kicsit ez olyan, mint a olyan vészhelyzetben szövődő kapcsolatok. Tehát nem nagyon, tehát hogyha valami, mit tudom, én most mondok egy példát, nagyon hülye példa, ha akarod, majd kivágod, lehet, hogy nem is ide való, de tudod, mit tudom én, mondjuk bezáródsz egy liftbe, tudod, és valakivel sokáig vagy együtt.
Igen.
Akkor hirtelen egy intenzív, olyan intenzív kapcsolatot élsz meg valakivel, abba az értelemben, hogy hát egy liftben egyébként nem szoktál ilyesmiről beszélgetni. Na ez egy kicsit abban az értelemben hasonló a börtönben lévő kurzió, hogy hát van 3,5 nap, és a 3,5 nap alatt egy össze vagyunk zárva olyan emberek, akiknek egyébként az evangélium, és az evangéliumon keresztül ugye tényleg Krisztus igéje a legfontosabb, vagy annak a megismerése, de nagyon fontos, hogy az is, aki ezt elmondja, az hiteles is, és őt partnerként, társként, testvérként kezelje.
Ez így van.
És valahogy ez szerintem ez átüt egy falat, én így érzem.
Így van.
Nem tudom.
Igazi szervező mágus vagy. És ezt az első balatonszázói börtönkurziós munkatárs közben mindnyájan megtapasztalták, akik ott voltak. Szinte berobbantál ebben a rendezvényen a börtönkurziós köztudatban. Milyen emlékeid vannak erről? Milyen visszajelzéseket kaptál az esemény után?
Hát én nem tudom, hogy egyébként ez milyen érdekes, hogy én ezt nem érzem, ezt, hogyha más mondják, lehet, hogy így van. Én ezt nem éreztem, ezt a berobbanás vagy semmit. Egy nagyon-nagyon fantasztikus csapattal csináltuk ezt a balatonszárszói találkozót. Én annyira hálás vagyok, hogy ha csak azokról, arra a csapatra gondolok, tényleg végtelenül érzékenyek. Annyira nagyszerű emberek voltak, akikkel egyszerűen öröm együtt dolgozni. És ráadásul valahogy egészen furcsa, hogy a börtönkurziónak van egy nagyon-nagyon jelentős sajátossága, hogy teljesen ökumenikus. De olyan módon, hogy ugye a bentszolgáló papok, lelkészek közül az egyik református, a másik katolikus, illetőleg, ha jól gondolom, van egy baptista lelkész is,
igen,
de alapvetően református és katolikus, tehát mondjuk az esetek 90%-ában.
Igen, és görög katolikus.
És olyan gyönyörűen dolgoznak ők is együtt, hogy az a fajta ökumené és készülődés, ez valahogy Balatonszárszóra is rá. Tehát, hogy ez valahogy ott, nem tudom, átszállt ránk is ebbe az egészben, és ott ezt megalapoztuk, és egy olyan törzs jött össze, amelynek hát nagyjából így fele-fele részben voltunk katolikusok és reformátusok benne, és hát Szabó István atya, ugye, aki börtön, görögkatolikus papként, börtönkurzió az egyik legfontosabb lelkivezetői szolgálat, és Tóth Viktória, Abaújvár, aki református lelkésznő. Hát ők lelkivezetőként az a fajta felkészültség, az a fajta szolgálat, ez egyszerűen csoda volt, és maga a csapat, tehát a csapat is, én nem is tudom, hogy tehát voltak közöttünk református hallgató, volt közöttünk katolikus teológus, de voltak kurziósok, voltak alfásak, volt, aki a máltaiaknál dolgozott, volt, aki a református szeretett szolgálatnál, volt, aki baptista szeretett szolgálatból érkezett. Egy volt közös, hogy mindenki végzett kurziót, és ez ugye összekötött bennünket, és ott majdnem százan voltunk egyébként, ez az SDG Balatonszászó, Solideo Gloria, ugye ennek a rövidítése, ez egy református fő mondat, ugye csak egyedül Isteni a dicsőség, és én is ezt mondhatom erre a balatonszászói találkozóra. Ami a legdöbbenetesebb, hogy a vége egy nagyon felemelő úrvacsora és közös istentisztelet és mise volt, áldozás. És hogy amikor ugye onnan lehetett tudni, hogy ki ment áldozni és ki ment úrvacsorázni, hogy ki az, aki protestáns és ki az, aki katolikus, és a legdöbbenetesebb volt, hogy emberek egymásra néztek, és egymásnak, hogy te katolikus, miért te nem? Te azt mondta, hogy te reformát, hogy te miért te nem? Tehát annyira hihetetlen jó érzés volt, nagyon-nagyon felemelő volt. Egy kicsit olyan volt, mint maga a börtönkurzió egyébként, hogy a végén nagyon nehéz volt hazajönni.
Igen. Ide még hagyj szúrják a hallgatóink kedvéért egy állítás. Tudom, hogy jelenleg a Magyarországi Református Egyház felzárkózási területekért felelős vezető munkatársa vagy, katolikusként.
Nem? Ez így van.
Azért ez is erősen szimbolikus, nem?
Ez így van. Fantasztikus. Ez így van. Hát igen, én egyébként nagyon érdekel. Én azt tudom mondani, hogy én nekem a katolikus hitem a hazám, és most a református egyház pedig más szinte az otthonom.
A holttérben, amiben most így a börtönzárlatok miatt vagyunk, mégiscsak összehoztatok egy igazi új hullámot, és szerveztetek a Balázsral meg még többen egy online kurziós találkozót, ami szinte lélegzetvétel volt ebből a mély csendben, ami most van, és nagyon összejövettünk, nagyon nagyszerű volt. Erről azért mondhatnál egy pár szót még nekünk.
Ez egy nagyon nehéz, azért ami most körülvesz bennünket, a világot, ez a járványhelyzet, azért ez nagyon sok szempontból elidegenítette egymástól az embereket. Tehát nagyon kevés az emberi találkozásunk, kevés a fizikális interakciónk. A legszűkebb családba vonulunk vissza, de még úgy is egyébként milyen érdekes, hogy azért szülőkkel vagy nagyszülőkkel nem találkozunk, mert ugye féltjük őket. Tehát kerítésen keresztül nagyon furcsa ez a helyzet, és ebből nagyon sok mindent lehetne úgy tanulni, mindannyiunknak felelős, hogy ne így menjen tovább az élet. De hát zárója bezáró, ez csak eszembe jutott, és azért, mert hogy ugye ez az online tér, ez a virtuális világ, ez nagyon megerősödött, és gondolkodtunk rajta, hogy mit is lehetne, tehát hogy tartsunk-e virtuális találkozót, mert azért egymás, azért a kurzióban az egymás megölelése, és a börtönben is az, hogy egyébként meglapogatjuk egymás hátát, és örülünk, és egyszerűen van egy ilyen testvéri köszöntés, az nagyon-nagyon hiányzik. Mm. Az nagyon hiányzik a mindennapunkban is, így kicsit féltem is attól, hogyha mindezt ilyen internetes térbe tesszük, akkor ez működik-e. És akkor valóban elkezdtünk egy páran, Szabó István atya, Bucsi atya, Tóth Viki, Berec Balázs, hogy próbáljunk meg egy ilyen találkozót összehozni. Hát és azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg fantasztikus volt. Nagyon sokan bejelentkeztek, ott is majdnem 80-90 fölött voltak a bejelentkezettek száma, és aztán próbáltunk kis csoportokat is alakítani. Nagyon szép tanúbizonyságok voltak, nagyon sokfajta helyről érkeztek, mindenki kurziót végzett testvér volt, és valaki most először találkozott, olyan is volt a börtönkurzióval. Tehát, hogy volt köztünk olyan, aki csak idézőjel, de hát most természetesen volt olyan közöttünk, aki kurziót végzett, de nem volt még börtönben, és most kezdett el rajta gondolkodni, hogy azért ő szívesen hallana erről. És hát az is nagyon fontos volt, hogy egymásba is tartsuk azért a lángot és a szeretetet, hogy legyen közöttünk valami olyan kapcsolat, ami nem csak e-mail, nem csak az, hogy gondolunk egymásra, nem csak egy imalánc, ezek mindegyike nagyon fontos, de valahogy akár képernyőn keresztül így is. Tényleg jó, nagyon jó érzés volt. Nagyon, nagyon jó. Te hogy érezted?
Nagyon, nagyon, tényleg lélegzetvétel voltam. Tényleg életre keltünk újra. Nem engedett, tehát az ember belepunyad ebbe a semmibe, nem? Egy kicsit hajlamos a lélek arra, hogy elernyedjen ebben a semmi sem történik világban, és akkor ez berobbant, és tényleg olyan volt, mint egy igazi jó hullám, egy új lökés, egy új lendület, hogy tényleg összetartozunk, együtt vagyunk, itt vagyunk egymásnak. Nagyon erős volt, nagyon jól megerősített, és tényleg csinálhatnátok már a következőt szerintem.
Döntöttük, hogy a bölgybe húshagyó kedd után, tehát ezt eldöntöttük, hogy akkor csinálunk egy nagyon hasonló
találkozót. Na, de jó, nagyon jó.
Igen,
nagyon
tehát jó. Ez biztos, és hát nyilván azokon a levelező listákon osztjuk egyébként ennek a lehetőségét, ugye regisztrálni kell, hogy aztán lehessen küldeni a linket, de ugye küldjük a Tétényi kurziós link listán, a református kurzión, a börtönkurziós listán, és így ilyen, aki akar, az tényleg részt vehet bennem. Tehát, hogy szerintem nagyon jó. Örülök, én is nagyon jól éreztem magam, de azért az egy igazság, hogy szervezőként ez egy kicsit mindig olyan, hogy annak a felelőssége az mindig nyomaszt, hogy jaj, hogy jó legyen, ne legyen technikai probléma, stb. Például egyébként, ha már mondod, hogy ez egy milyen különleges volt, hogy énekeltek a különböző helyszínekről, hogy például a Mécses, tehát hogy mindenki nagyon érdekes volt, hogy a dalokat beénekelték, és aztán nem mindenhol működött, volt, ahol akadozott a technika, de mégis mindenki nagyon szép türelemmel végigvárta, és aztán örültünk a közös sikernek. Na, valami ilyesmi.
Na, most a végére egy személyes kérdés. Látom, hogy rengeteget utazol, hatalmas ismeretségi köröd van. Marad időd magadra is, vagy mi a kedvenc szabadidős elfoglaltságod? Mivel lazítod le magad?
Most az utóbbi időben ez egyébként nagyon megváltozott. Tehát a saját életem is, én úgy érzem, sok mindenben változott. De tényleg rengeteg. A vidékfejlesztés is arról szól, hogy azért Magyarországon 3200 település van, és én azt gondolom, hogy hát legalább 2000 olyan település, ahol vagy személyesen jártam, vagy ismerem, vagy a polgármestert, vagy a jegyzőt, vagy a vidékfejlesztőt, vagy a könyvtáros közművelődés, vagy a lelkész, vagy a papot. Tehát ez milyen érdekes. Ezek a településeket nagyon, nagyon hozzám is nőttek. De valahogy pont az utóbbi időben sokkal kevesebbet utazom. Ez a része egyébként a járványnak azért én milyen furcsa ezt mondani, de ezért egy picit hálás vagyok. Tehát, hogy az elcsendesedésre, a saját életem végig gondolására, egy csomó olyan dolognak a pótlására, könyvben, filmben, írásban, amire korábban nem volt időm, meg a saját életem összerendezésére is. Nekem is fontos és komoly magánéleti döntéseket is kellett hoznom. Ezekre azért valóban a sok utazás, meg az, hogy sok helyre megyek, ez most önkritikusan mondom, hogy ez nem mindig jó. Uh-huh. Nem mindig jó, és azért az utóbbi időben ez, hogy mondjuk tavasz óta van ez a lecsendesedés, és nem lehet annyit menni, én ezért hálás vagyok. Úgyhogy én egy kicsit azt is mondom, hogy remélem, hogy ez egyszerre egy olyan furcsa áldása is a teremtőnek, hogy ebben részünk lehet.
És végül mit üzensz a fiúknak? Mert talán hallgatni fogják ezt az adást is a bent lévő barátainknak. Egy-egy mondatot talán.
Hát, hogy azt hiszem, hogy ez talán ők meg fogják érteni, és talán elhiszik azt, hogy ez nekik nagyon rossz ez a kapcsolat nélküliség, de higgyék el, hogy nekünk is az. És hogy azért abban reménykedünk, hogy az idei év 2021-ben ebben jelentős változás lesz, és a személyes találkozásaink azok talán a nyártól elindulhatnak.
Én
azt mondom, hogy a reményt azt ne adjuk fel. Tehát legyen egy Tehát imádságba hordozzuk egymást, és azt hiszem, hogy abban reménykedhetünk, hogy az idei évünk az talán más lesz, mint az elmúlt év volt, és talán lesz újra alkalom. És hát nyilván üzenet az talán az, hogy a testvériséget nekik is meg kell oda bent élni. Még akkor is, nekünk kint könnyebb, még akkor is, ha nagy a hiány, nekik benne nehezebb, mert a bezártság és a külső kapcsolatok hiánya az nekik nehezebb. Ha imádságban gondolunk egymásra, és együtt imádkozunk, akkor biztos, hogy sok-sok kapcsolat erre van tapasztalatunk mind a kettőnek, azt gondolom, ebben te is megerősítesz.
Így van.
Hogy mind a kettőnek van ebben tapasztalat, hogy akkor ez működik. Az ima ereje az fontos.
Így van. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Tamás. Én a hallgatók nevében is. És Isten áldja, és remélem hamarosan ismét találkozunk, ha más nem online, de jobb lenne már igazán személyesen.
Nagyon jobb lenne, sokkal jobb lenne. Én is mindenkinek kitartást kívánok.
Dekolores, szervusz, Dekolores. Kedves hallgatóink, a börtönkúziós műsorunknak a februári adását hallották. Mai adásban dr. Eperesi Tamás volt a vendégem. Legközelebb márciusban jelentkezünk. Nyugodalmas, szép éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus. És mindenek előtt ne felejtjék, hogy nagyon hálásak vagyunk, hogy imáikkal és anyagi támogatásukkal lehetővé tették, hogy ez a műsor elkészüljön. Köszönjük szépen!